Hát akkor azt nem meséltem szerintem, hogy kicsit így bátorkodtam megsatszolni, hogy ti hogy használjátok ki készülékeiteket, mégpedig, ha jól sejtem, nektek iPhone-on ki van kapcsolva, vagy be van kapcsolva az, hogy ismeretlen szám ne hívhasson, tehát hogy a letiltott hívójú szám az ne hívhasson, ugye?
Nem. Mármint nincs bekapcsolva ilyen funkció.
Nincs bekapcsolva.
De nem szoktátok ezt felvenni.
De.
Nem. Én nem veszek fel ismeretlent.
Nekem volt egy elképzelésem, hogy milyen poénos lenne megviccelni titeket ilyen phone joke alkalmazással, nem tudom, ismeritek-e. Ez arról szól, hogy van egy alkalmazás, kiválaszthatsz sztorikat, és megadsz egy telefonszámot, és felhív titeket egy automata, és lejátszik egy scriptet, egy beszélgetést. És hát van több verziója is ennek. Van olyan, amelyik arról szól, hogy mit tudom én, itt a pizza, és akkor te meg, de nem rendeltem pizzát, hát mi az, hogy nem rendeltél pizzát, és így lefolytat egy beszélgetést. Uh-huh. Aztán hát ezt a felvételt elküldi nekem, mint a megrendelőnek. És hát ebből bármit lehet utána kezdeni. De hát, vagy négyszer, aztán fejenként négyszer próbáltam meg, ami fejenként 4 eurót jelent. És egyszer se vetétek föl, szóval ez így egy kicsit lyukra futott a dolog.
Hát lehet, hogy már le van tiltva. Mindkettőnk mobil szolgáltatója legjobb tudomásom szerint ugyanaz, és...
Hát nem, mert a mindkettőtök mobil szolgáltatójával megegyező szolgáltató és áldozatnak küldtem ilyet. Hekk és lángost végigbombáztam egyébként, és volt, aki elég szépen ráfutott. Béla például elég kedves beszélgetést hozott ki belőle, meg Ninja is. Szenga, ő abszolút aver ilyen szempontból, tehát neki ő se vette föl. Hadnagynál meg teljesen szétcsúszott a beszélgetés, tehát hogy ő nagyon hamar lelőtte a poént, tehát ő nagyon hamar leszette így a dolgot, és egy kérdéssel megakasztotta a beszélgetés folyamatát. De érdekes lett volna látni, hogy ti hogy reagáltok erre. Úgyhogy én azóta, hogy óvatosan veszek fel olyan számokat, ahol nem ismerem a hívót. Úgyhogy, nem tudom nektek ez hogy van, és emiatt nagyon sok céges hívást elmulasztok, mert hogy így nem ismerem a számot, úgyhogy akkor így nem veszem föl.
Nekem csomó olyan telefonom van, ugye, amikor kiírja a számot, de fogalmam nincs, hogy ki a hívó. Most ez nekem nincsen külön céges meg magántelefonom. Ha valaki céges ügybe keres, és nem tudom, hogy nincs benne a handimben a telefonszám, akkor nem tudok vele mit kezdeni, föl kell venni. Mert mit lehet, hogy van egy nagyobb örökségem Dél-Afrikába, és ugye azt át kéne utaltatni, hát most ezt bukjam el komolyan.
Hát nem, abszolút, de mondjuk ezeket azt nem lecsukták ezeket az örökös csalókat, úgyhogy ez már nem fenyeget ez a veszély.
De mit tudom én, mindegy, akkor valami orosz bitcoin bányász banda nekem adományozná az eddig kibányászott bitcoinjaikat, mert menekíteni akarják az országból a vagyont, és akkor ilyesmi, de én fölveszek lényegében mindent.
Ja, jó is az. Én is felszoktam egyébként, csak mondom, mostanában kicsit azért vannak ilyen félelmeim, hogy ki az, aki hív, illetve hát figyelem azt, hogy lehet ezt kikerülni, ezt a social engineeringet.
Hát mondjuk úgy, hogy nem adsz meg semmilyen bizalmas információt telefonba.
Hát nem szoktam egyébként.
Akkor meg nincs mitől félni. Mert én azt a taktikát alkalmazom, hogy valaki szeretne valami bizalmas infót, akkor mondom neki, hogy írjon e-mailt, írja le, adja írásba, akkor már egyel beljebb vagyok, mert ugye meg tudom nézni, hogy ki a feladó. Tudom, hogy ezt is fölül lehet bírálni, mert hallgatom a méltán népszerűtlen Hekk és Lángos IT podcastot, és abban mondták, hogy ez is megoldható, de azért ez mégiscsak még egy lépcső, amit meg kell ugrania a usernak.
Ami azt nem tudom, meséltem el, de hogy hatalmas válság van a Hekk és Lángosban. Valami oknál fogva lecsúsztunk a Google podcast top listán, és már nem vagyunk a fan kategóriába benne a top 10-be, és itt most keresi az okokat Béla, illetve hát mindenkit megvádol, hogy ki a hibás. Én mondtam, hogy egy ideje nem voltam mehadásban, hanem többiek veszik fel, úgyhogy ez lehet az oka. Ezt nem fogadták el indoknak. Úgyhogy...
Szerintem tudod, mi van egyébként? Hogy Szenga is régen volt, és Szenga olyan kis mókás fickó. Jó, viccei vannak, lazas rác. Tud így csevegni, csacsogni. És emiatt volt benne a fán kategóriában.
Igen, lehetséges.
Jókat szoktatok nevetni vidéki barátunk fejlődő humorán.
Így.
Azt hiszem, hogy a mai beszélgetésünknek a jó étvágyat részét azt előrébb kell hozzuk, mert nekem van egyfajta perverzióm egy utóbbi napokban, mégpedig, hogy...
Fajta van, jó? Nem kell szerénykedni.
Az étkezéshez kapcsolódó perverzióm, mégpedig, hogy én 8 órát eszek, és 16-ot éhezem, úgymond. Felültem az új trend vonatra.
Végre. Most erre mit mondjunk?
De figyelj, öregapámnak voltak malacai. Azok a hasonló szisztémát tolták. Hogy este, reggel kiment a papa, megdarálta a tápot, a kukoricát odaöntött eléjük, az estig eltartott.
Ez egész úgy jött, hogy a futás az tök jó, meg tolom, de hogy alapvetően ez nem minden esetben elég. Mondhatni nem látszik, hogy én futok. Pedig olyan vagyok lassan már, mint a Flash, tehát, hogy így nehéz bevenni a kanyarokat a Margit szigeten, meg odébb csúszott fél métert a sziget, annyira sietve futok. És akkor hát elmondta egy nagyon hozzáértő ember, Balázs, a Balázségból.
Azt hittem Béla, mert ő ugye boxbajnok. Csak éppen a sérülés utáni regenerációt tölti.
Ezért nem szép. Tehát a színes bűhűt boxolónak, meg boxosnak.
Gergő, te vágod, miről van szó?
Nem, fogalmam sincs, de ezt már megszoktam.
Hekk és lángosból Béla, meg van egy kicsoda? Uh-huh. Na, ő elkezdett valami Nintendón ilyen boxedzést csinálni, és hát ő golfkönyöke lett, vagy nem tudom, ez minek mondják szakszerűen, mindegy,
azt megsérült. Azt nem tudjuk, az... hogy golf vagy tenisz, tehát ez még nem dőlt ki, még az orvosok nem nyilatkoztak.
És konkrétan megsérült az online boxedzésen Béla, és hát jó ember módjára felkereste az STK-t, hogy ott majd meg fogják gyógyítani, aminek az lett az eredménye, hogy lebaszták az STK-ba, hogy miért dagadt. Úgyhogy neki most nagyon jó hetei vannak.
Ennyi.
Na szóval, van egy tanácsadód.
És hát igazából ott jött ki, hogy van ez a fajta diéta, ami nagyon szépen, hát nem diéta igazából, csak így keretek közé szabod az ételfogyasztásodat, tehát hogy eszel, ami jól esik, nyilván ezt érdemes megfelelő mennyiséggel megtámogatni, viszont hát meghatározol egy ilyen időciklust, hogy mit tudom én, ha te későn fekszel le, akkor mondjuk nem tudom, 6-ig eszel, és utána 16 órán át nem, aztán utána 8 órán át megint eszel, és akkor megint nem. Ez viszont azt jelenti, hogy én 10-től kezdhetek el másnap enni, tehát reggel 10-től, és este 6-kor be kell fejezzem, mármint hogy nem folyamatosan, meglepő módon, hanem hogy így addig lehet étkeznem. És hát ehhez megint szokás szerint rengeteg research-ot beletettem, nem a magába a diétába vagy az étkezési szokásnak a feltárásába, hanem az alkalmazásba, hogy milyen alkalmazással lehet ezt értelmesen csinálni, mert nyilván az nem pálya, hogy én ezt egy simán csak időhöz kötve, órához kötve határozom meg. Ez kicsit így a tegnap estémet is befolyásolta, mert hát véletlenül azt az alkalmazást, amit szoktam a filmhíváshoz használni, azt így kinyomtam, vagy hát kikapcsolt, mert ugye bétázok, és nem úgy futnak a háttérben az alkalmazás.
Kérlek, álljunk meg egy pillanatra. Gergővel szeretnék konzultálni a múlt heti beszélgetésünkről. Emlékszel, Gergő, amikor kifejtettük mi ketten, hogy mekkora szopóágra lehet kerülni a bétázással? Mm. És Antenna mit mondott rá?
Arra már nem emlékszem.
Elmondom. Azt mondta rá, hogy no para. Külön van a céges, privát telefonom, semmi gond nem adódhat. Én tolom.
Mi baj lehet, tudod?
Így van, pontosan. Folytasd, kérlek, most nem volt semmi gond, ugye?
Nem volt semmi gond, mert úgy gondoltam, hogy ha már leállt a timer, és nagyjából emlékeztem, hogy olyan 3 perc környékén volt a hívás, és tudtam, hogy 9 percig kell hívni, akkor ahogy Temesi Ádám mondta, hogy ha igazán kemény szú vagy, akkor ezt stopperrel csinálod, és nem alkalmazásokkal. Úgyhogy én letolgatjával mentem a hóesésbe, és úgy voltam vele, hogy tudom én, mit kell itt csinálni, tudom azt, hogy minden első, vagy minden perc első 10-15 másodpercében, ugye itt a 10-15 az viszonylag fontos, hogy mennyi, tehát hogy nem, ezért nem egy ilyen, ahogy érzed, határ, hanem ezt így tudni kéne, hogy 10 vagy 15, vagy éppen mennyi másodpercig agitálsz. De lényeg az, hogy végigcsináltam így a hívást. Ráadásul egy olyan filmet, amit egyébként nagyon professzionálisan választottam meg, és mértem be fényt hozzá és mindent. Ez egy Fuji Acros 100-as film volt, amit természetesen 400-ra pusholva fotóztam, és természetesen ezzel fotóztam naplementét. A képeket azt ugye majd látjátok, hogy mennyire jó sikerült, hogy milyen szép színek lettek. De hát ugye azt mondtuk, hogy amit nem értünk, az művészet baszod. Úgyhogy ez most nagyon művészi lett, és úgy gondoltam, hogy ezt a filmet el már nem baszhatom. Tehát, hogy annyira mindegy, hogy most jól mérem az időket, vagy sem. És egyébként szerintem tök jó lett, mármint, hogy így ahhoz képest. Úgyhogy én tök büszke vagyok magam, és ezentúl majd így, majd én hívom, meddig akarom, jelleggel fogok hívni, mert hát így is profi vagyok, és nem sühet el baj. Ha meg igen, akkor majd azt mondom, hogy művészet is kész. Na de, így választottam alkalmazást az étkezésem méréséhez, és ez most nekem azt mutatja, hogy van még, kérlek szépen, 40 percem enni, úgyhogy én közben, amíg beszélgettek, addig én fogom itt kanalazni a zapkásámat.
És még azért egy gyors kérdést hadd tegyek fel, ebben a 8 órában mennyit teszel?
Egyébként jóval kevesebbet. Tehát, hogy én is úgy voltam vele, hogy hát nyilván 8 óra étkezési időm van, akkor megtolom a dolgokat, de általában, hogyha reggel felkelek, akkor letolom a szokásos kávémat, mert így úgy illik, hogy kávéval kezd az ember, az állítólag egészséges, illetve iszok hozzá rengeteg folyadékot, tehát mit tudom, 1 liter, 1,5 liter vizet azért így a reggeli időszakban igyekszek elfogyasztani, tehát hogy ilyen 10-11-ig azért ez nagyjából meglegyen, utána közben meg kisebb léptékben folytatom ezt a vízfogyasztást, és nem érzem magam éhesnek, de még akkor se, amikor mit tudom én, tehát hogyha futni voltam, akkor sincs, utána az úristen megdöglök, annyira éhes vagyok. És akkor ilyen 10-30-11 környékén, illetve igazából azért 10-10-30 környékén eszek egy valamit, tehát szapkását, vagy kekszet, vagy ilyesmit, tehát hogy valami minimálisat, igyekszek természetesen rostosat enni, tehát gyümölcsöt, vagy zöldséget, vagy hát szapkását, az viszonylag egy könnyű kaja. És akkor utána ilyen dél környékén ebéd, de az is, hát ma kicsit többet ettem szerintem, mint mondjuk az elmúlt napokban, de ez azt jelenti, hogy ilyen eddigi adagjaimnak kb. Nem tudom, 70-80%-át, szóval még ott se sokat. Utána délután van egy kis ilyen nasi, tehát ilyen mogyoró, meg ma például hántól tök mag volt a terítéken, meg kesúdió. És akkor vacsira megint valami olyasmi, ami laktatónak tűnik. Tehát nem tudom, mit itt ilyen párolt zöldségek, és nem is párolt, igazából a sütőben sült édesburgonya, meg mindenféle paprika, paradicsom, ilyesmi, és akkor ez így megsütve, kis olívaolajon benne a sütőben, és akkor ez ennek az elfogyasztása, vagy hát éppen ami van, tehát igyekszem most a szénhidrátot azt így kiszedni a menüből, de alapvetően nem eszek többet, és meglepő módon nem vagyok éhes, tehát engem az volt a félelmem, hogy utána ugye én sokáig fenn vagyok, tehát ez azt jelenti, hogy sok esetben ilyen éjjel egy környékén fekszek le, és addig, ha általában meg szoktam dögleni az éhségtől. És most így nem. Tehát, hogy így nem tudom, hogy meg meddig tart ez, meg hogy mi van, de hogy alapvetően ez most így tud működni, és jónak tűnik eddig. Na most ezt csinálom, azt hiszem 4 napja talán. Lehet, hogy ez be fog esni, vagy át fog alakulni. De ami előtte volt szokásom, az nagyjából ez a este 9-10-kor még bőven egy kiadós vacsora, 1,5-2 kiló kenyérrel, na jó, ennyi nem, de azért viszonylag sok kenyérrel, meg mindenféle máltogatóssal, meg ilyesmit, tehát hogy ezt akartam kicsit így leszorítani, hogy ez ne így legyen, és ja, hát ez most mondom, hogy most jónak tűnik.
Na Gergő, amíg a főnök eszik, addig mi beszéltünk a hüvelygombáról. Itt magunk közt vagyunk legalább addig is. Viszont neked meg volt az első 3 hónapod Vájneben, és most már, mert ugye nagyjából 1 hónapja beszéltünk, talán 1 hónapja mondtam, hogy van már 3 hónapi tapasztalatod, de akkor felhívtad a figyelmemet, hogy nincsen, még igazából csak 2 hónapnyi van. Szóval most már túl vagy a 4. éven. Hogyan tovább?
Hát hogyan tovább, én még kérdeznék antennától, mert engem ez érdekel ez a téma, amit így felhozott, hogy ennek egyébként van valami tudományosan alátámasztott bármilyen, hogy ez a 8 és 16 órás szabály, ez működik-e, vagy hogyha működik, akkor miért működik? Mert nekem ez egy kicsit ilyen, nem tudom, mi erre a jó szó. Tehát ez ilyen furcsa.
Ne legyen furcsa, hát a Balázsékban volt.
Különösen azért keltette fel egyébként az érdeklődésemet, mert Netflixen van egy sorozat, ami pont az ilyen nem kifejezetten étrend, inkább ilyen életmód, tehát ilyen divatos életmódokkal kapcsolatban minden egyes epizódban megpróbálják feltárni egy kicsit és bemutatni azokat az embereket, akik használják, és mindenféle véleményt felsorakoztatnak mellette. Tetszik egyébként, mert amit eddig láttam, nem igazán foglalnak állást, csak objektíven megpróbálják bemutatni. És van egy epizódja, ami a böjtölésről szól, és még nem néztem meg, de lehet, hogy az lesz a következő. Most ami kifejezetten érdekelt, az egyik epizód ezekről a manapság divatos illóolajokról szólt, és nagyon érdekes tényeket mutat be ezzel kapcsolatban, egészen át tudja alakítani a gondolatot, hogy eddig mit láttál, vagy mit hittél róla. Úgyhogy ezért érdekel, még mielőtt megnézném, hogy te miért hiszel most ebben, vagy...
Van egy nagyon erős tudományos magyarázat mögötte. Most az, hogy ez tényleg igaz-e vagy sem, én ezt nem feszélyeztem, hiszen minden egyes diétának, vagy minden egyes étkezési szokás kialakításnak van előnye, van hátránya, és mindegyik éppen aktuálisan jó vagy rossz, tehát ez most éppen ez a jó. Ennek az a tudományos háttere, hogy arra utalnak, vagy azt mutatta ki sok tanulmány, hogy a testünk alapvetően szeret raktározni. Tehát amikor te ész nélkül leszel, és nem határozod meg ezeket az úgymond koplalási fázisaidat, akkor a tested azt az energiát, amit nem használ fel, tehát amit nem éget el, azt nem fogja elégetni nyilván, amit nem éget el. Tehát azt alapvetően raktározni fogja zsírformájában. Viszont, hogyha te határozol meg neki olyan szakaszokat, olyan fázisokat, amikor nem, tehát nincs lehetőség ezt elraktározni, hiszen fel kell dolgozza, tehát mondjuk csökken a vércukorszinted, és emiatt szüksége van táplálékra, akkor ezeket szépen lebontja, és ezeket folyamatosan használja. Tehát azt az étel tápanyagot, amit te beviszel, azt ő igyekszik mindig feldolgozni, hiszen tudja, hogy 16 óra után, tehát hogy 16 órát nem fogsz táplálékhoz jutni, ezáltal szépen lebontja. Megvan a teljes magyarázat hozzá, az alkalmazásban is van egy szép leírás, meg tanácsok, meg kapsz hozzá, tehát ebben a szimpla alkalmazásban, amit használok, ebben van egy tök jó olyan ilyen chatbot féleség, aki elmagyarázza, hogy mit jelent, amit csináltál, az miért történt, most miért kell neked éhezni, mi történik a szervezeteddel, illetve hogy alapvetően mi az, ami ebben neked előnyös, segít utána, hogy kezd el az étkezést, tehát amikor befejezted az úgymond koplalási fázisodat, akkor hogy kezd el az étkezést, tehát ne kezdjél el, mit tudom, hamburger tenni ízével, chipszel, meg sült kólával, hanem alapvetően mondjuk rostban gazdag kajákat, ilyesmi. Tehát, hogy van benne egy ilyen coaching rész is, ami alapvetően nem mond újat, tehát, hogy nem feltétlenül fogja megváltani a világot, de azért szépen összefoglalja. És ráadásul ez a fajta tanácsadás, ez még ingyenes is. Ha mélyebb részleteket akarsz az étkezésedről, akkor nyilván tudsz előfizetni. Illetve azt is meg tudod határozni, hogy te mit ettél, hogy ettél, tehát tudsz belőle mindenféle adatokat kinyerni. Én ilyen mélyre nem megyek, tehát igazából itt a szokásaimat akarom megfigyelni, ezáltal az is benne van, hogy gyűjtök statisztikát arról, hogy éppen hol ettem, hogy ettem, kivel ettem. Tehát, hogy egyedül ettem a gép előtt ülve, és utána, hogyha ezt egy hónap múlva visszanézem, és látom, hogy nagyjából minden étkezésem így történik, akkor az nem biztos, hogy egy előnyös dolog. Vagy hogy mennyire, milyen jellegű kajákat ettem otthon főzőt étterembe vett vagy rendelt, vagy esetleg mennyire egészséges kajákat, és ebből szeretnék egy ilyen képet látni arról, hogy működik az étkezésem jelenleg. De egyébként, hát most ezt angolul kifejezve, ez a 16/8 intermittent fasting, ez a neve. Ha gondolod, akkor átküldök egy ilyen first guide-ot, ami elindít aztán nyilván, hogyha beleteszel energiát a research-be, akkor találsz ezer meg ezer félét, de hogy ezek az alapleírások, hogy hogyan is működik ez.
Tök jó, érdekes, meg tényleg meg akarom majd nézni a Netflixes sorozatot is, hát ha valami érdekeset mond róla. Én hál' Istennek nem vagyok rászorulva most, hogy ilyen eszközöket keresek, mert fogynom nem kell, de mivel szerintem azt tudjátok, hogy mi is azért az elmúlt egy másfél-két évben elég sokat foglalkoztunk így, főleg az étkezéssel, életmódváltással, csak pusztán a kíváncsiság hajt, hogy ezek mögött amúgy mi lehet a tudomány.
Amúgy alapvetően én is feltétlenül azt mondanám, hogy hogy a fogyás, mert súlyban nem nagyon van különbség, vagy nem várhat nagy különbséget, bár van egyébként, de hogy inkább maga az, hogy a szokások kialakítása, illetve még fontosabb, hogy átalakítani. Tehát, hogy nem feltétlenül csökkenteni a súly, de mondjuk átalakítani az összetételét. Tehát most már látom azt, hogy tudok egy öhet futni, ugye múlt héten meséltem, hogy tudok 10 plusz kilométert futni, illetve hogy futócipőt kell vennem igazából már megint, mert hogy elkopott, és azóta se voltam. De hogy a lényeg az, hogy inkább most én megpróbálnék javítani az időimen, megjavítani a teljesítményemen. Tehát most elkezdek valószínűleg egy olyan tréninget vagy edzéstervet csinálni, ami azt reményeim szerint azt eredményezi, hogy nem csak le tudok futni egy órát, x kilométert, hanem mondjuk a teljesítményem növekszik. Ez azért kell nekem, vagy azért gondolom, hogy kell, mert én úgy érzem, hogy most megkezdi megszokni a testem azt, hogy én mondjuk úgy futok heti egyszer, kétszer, háromszor, általában kétszer, de inkább háromszor egy órát, viszont hát ugye ez már egy ilyen standardé válhat, és ezért kell kicsit így intervallumokba kicsit megtolni, hogy akkor hirtelen kezdjen el másképp gondolkodni, vagy kezdjen el fejlődni. Tehát nekem nagyon sokszor azt mondták, vagy sokan azt mondták, hogy ha egyfajta mozgást végzel, egy idő után a test azt megszokta, felkészül rá, és nem jelent neki kihívást ezt kiszolgálni. És ezért szeretnék változtatni.
Tök jó. Már mi tök jó cél, hogyha már ezt meg tudtad lépni a rendszeres futást, hogy akkor nyilván abból többet kihozni. Én nem értek hozzá, meg távol álljon tőlem, de szerintem ezt a mentalitást a sporttal összekapcsolni egy tényleg tudatos étrenddel, tehát hogy inkább azon módosítani, hogy mit, nem azt, hogy mikor. Szerintem az egy elég jó irány lehet. De én szurkolok, hogy tanulj belőle, aztán majd meglátjuk, majd mesélj.
Ja, fogok mindenképpen.
Akkor visszapörget az időkerekét a Vájnebes kérdésemhez. G?
Tanulságos, azt kell, hogy mondjam, tök jó dolog így végigcsinálni, vagy visszanézni, hogy már mennyi ideje csinálom, bár tényleg nagyon rövid idő ez a negyed év, de azért ez is egy kicsit olyas, mint amit Antenna is mond, hogy kell hozzá szokás, tehát hogy ebből nyilván egy szokás alakuljon ki, hogy ebből egy rendszeres és tudatos feladat legyen, hogy rendszerezni a költéseket, átgondolni, hogy mire budgetolok, és látni az eredményét, ez tök jó. Tehát a nagyobb góljaimból már sikerült így a harmadik hónap végére teljesíteni valamit, és most már fel kell állítani a következő gólt, hogy kifizetni egy éves előfizetési díjat, mert egyébként nagyon drága a havi, közel 5000 forint egy havi előfizetési díja a YNAB-nek, és éves előre fizetve éves összegben azt hiszem, hogy majdnem a felét meg lehetne takarítani, és szerintem ez a 3 hónap bőven elég volt arra, hogy megbizonyosodjak róla, hogy ez kell, ez az eszköz. Úgyhogy szerintem érdemes lenne becsengetnem egy évet legalább, mert hasznos.
Annál megmaradtál annál a megoldásnál, hogy igazából nem folyamatosan minden nap rögzíted az adataidat, hanem hetente egyszer leülsz, szépen persze. Végignézed a költést. Szóval, hogy ez bevált neked ez az effort, amit bele kell fektetni?
Nagyon bevált, mert ugye pont amiatt, amit említettem, hogy én viszonylag kevésszer költök. Tehát nincs az, hogy én 5-6-szor csipantok mondjuk egy paypaszta a nap folyamán, hiszen nem is nagyon megyek sehova hétköznap, ugye itthonról dolgozok. Úgyhogy viszonylag kevés költésem van, és ezeknek a nagy része nem ad hoc, hanem tervezett. Ugye előfizetési díjak, számlák, stb. Ugye ezeket én pedig szépen idővel felvittem a rendszerbe, előre ütemezve, mondjuk havi ismétlődő költésnek, és igazából nekem csak jóvá kell őket hagynom, hogy igen, ez tényleg megtörtént, vagy hogyha euróban, vagy valamilyen más pénznemben történik a fizetés, akkor nyilván az összeget azért korrigálni kell, hiszen ahány forint most egy euró egy hónap múlva nem ugyanennyi lesz. De azért nagyságrendileg ezt lehet látni, például a kávé előfizetés a kolonna az 9000 forint átlagban, van amikor 9140, van amikor 8562, mindegy. Úgyhogy szépen lehet vele tervezni egy fix 9000-rel, és akkor utána mindig csak egy kicsit korrigálni kell. És tényleg hetente 20 percet szánok rá. Ez körülbelül egy általában vasárnap.
Az fullosan jó. Az nem is túl sok idő. És volt már olyan előfizetés, amin mondjuk felvittél YNAB-be, láttad, hogy le fog járni, közeledik a határidő napja, és lemondtad inkább. Szóval ilyen irányú spórolást el tudsz vele érni?
El lehet, csak nekem ez rögtön az első alkalommal már megvolt, mert én eleve úgy álltam neki a YNAB-nek, hogy akkor, amikor egy seggel leültem, hogy akkor én most elkezdem az első havi budgetemet, akkor már lemondtam ott helybe egy csomó olyan dolgot, amiről úgy gondoltam, hogy elengedhető. Úgyhogy én egyébként 3 hónapja már nem vagyok Xbox Game Pass előfizető sem, és ez is egy jó döntés volt, mert egyáltalán nem hiányzik. Tehát amíg fizettem, akkor se ültem le túlságosan sokat játszani, meg hát nyilván most sem. És nem azt mondom, hogy nagy összeg, de negyed év alatt akkor ezzel nekem most 15 000-rel több maradt a zsebemben. Ugye az egy éves szinten pedig már közel 50 000 forintról beszélünk. Amúgy nagyon jó deal, tehát én azt mondom, hogy egy aktív játékosnak a Game Pass előfizetés az egy nagyon-nagyon-nagyon költségtakarékos megoldás, hogy sok játékhoz hozzájusson, de nekem valahogy ez kikopott. Meg hát ugye említettem nektek jó pár hónappal ezelőtt, hogy neveztük, hogy a háztartásban van ez az elrejtett $1000. Nekem abból az egyik összetevője az az Xbox, tervezem is eladni szintén, mert lejárt nálam most ez a játékos hullám megint.
És meghirdettél már bármit eladásra? Hogy összejöjjön az $1000?
Nem, egyáltalán nem.
És fel tudod sorolni, hogy mik vannak?
Hát, tudok neked adni kerékpárt, hogyha érdekelne.
Igen.
Van egy kiváló 2013-as MacBook Air-em, nagyon jó áron.
Igen.
Meg az Xbox, ez a 3.
Aha, és akkor ebből meg is lenne a $1000-os célod.
Pontosan.
Itt azt tart téged vissza, hogy kimerészkedjél a vadonba, és válaszoljál az idióta kérdésekre az eladáskor?
Hát ez is benne van, igen, ezt szerintem ti is tudjátok, hogy nagyon nem szeretem én sem ezt a vadont, de én azért bízok benne, hogy ismerősi körben is, hogyha rászennám az időt, és összeírnám tényleg a tudott terméktulajdonságok, pár jó kép róla, meg amit érdemes tudni. De mivel nincs rajtam az a nyomás, hogy ez a pénz most mondjuk kenyérre kellene, hanem ez tényleg egyszerűen csak egy ilyen kísérlet, így most halogatom, van más, amivel le tudom foglalni magam.
De ezt nem kellett YNAB-be beírnod, hogy akkor ezt az $1000 eladást elérem mondjuk 2021 negyedik hó végéig? Ezt nem kellett betervezni?
De be volt, február végére volt betervezve.
Hát akkor még van 2 heted?
Nem, már szerintem az előző havi review-nál áttettem valahova, mert tényleg most 2 hónapja még tök jó ötletnek tűnt, csak akkor ugye még azt mondtam, hogy bringát eladni télen nehéz, nem akartam vele tökölni, és most is így állok hozzá. Ez csak a lustaságom, tehát semmi máson nem múlik most.
Figyelj, én ma beszéltem egy ismerősömmel, aki biciklit akar venni, úgyhogy lehet, hogy érdemes lenne ezt összeírnod, és akkor feldobom neki. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy single speedet akar, meg ilyesmi, de egy kérdést megél, hogy érdekli-e. Hát magasságban kb. Azonosak vagytok, így kb. Nem tudom.
Meg Gergő, neked jó biciklid van, szóval, hogy az simán...
Kiváló járgány egyébként, igen, de szerintem nincs benne összesen 10 kilométer. Hát ugye azt is a pandémia elejére terveztem. Ugye ott az volt a terv, hogy ahogy bejön a jó idő, ugye tavasszal, igen. Nekem ugye az volt a határozott tervem, hogy márciustól én bringával járok dolgozni, és ugye március 12-e óta itthon dolgozok. Tehát
oda lett a bicikli használati, mi ez? Élethelyzet, vagy hogy mondják?
Pontosan. Egyébként hosszú távra továbbra is terv, tehát hogy én szeretnék itthon tartani bringát, csak ugye nem munkába járós, hanem inkább kirándulós, amihez meg nyilván megint csak nem egy single speed vagy fixi lesz az ideális. Úgyhogy ezt majd nyáron, vagy legalábbis, hogyha vége lesz így a járvány időszaknak, akkor újra gondolom, de addig mindenképpen szeretném eladni, mert tényleg egy tök jó bringa, használja valaki, aki tényleg ki tudja használni, nekem ne porosodjon itt.
Mondjuk ebben az érdekes, hogy amikor rájössz, hogy nem használod a biciklit, akkor vegyél egy másikat, nyilván ez a klasszikus megoldás, hogy ha már ezt nem használod, akkor vegyél másikat.
És ha veszel majd kirándulós biciklit, az a terv, hogy lecserélt kirándulós biciklire, akkor miért akarsz venni ilyen ezt a kis kényelmesen fölülök rá, csomagtartó, agydinamó, ilyen holland típusú kerékpár, vagy nem tudom, minek mondják pontosan, vagy mik a tervek, ezzel foglalkoztál már?
Nem, egyáltalán nem.
Ja, hogy még akkor ilyen elgondolás sincsen.
Uh-uh.
És akkor jön majd a végtelen belemerülés, hogy akkor az autóra tetőcsomagtartó, hogy el tudjad magaddal vinni, mert ha beteszed a csomagtartóra, vagy csomagtartóba, akkor szét kell szedni a biciklit, és akkor hova teszed a csomagokat.
Sáros lesz a kocsi. Igen. Ezt tudom, hogy vele jár, de ez tényleg még annyira hosszú távú gondolat, hogy ezzel egyáltalán nem.
Mondjuk én úgy tudtam, hogy a biciklit azt úgy kell, hogy ráülsz és hajtod, tehát hogy nem kell összecsomagolni autóban, meg ilyesmi, ott a környéketeken is van hely, lehetőség elmenni vonatig, abszolút, ott felülni, és akkor hat szóljon, hat toljátok. Igen. De hát nyilván hosszú távon persze lehet olyat, hogy olyan mentek, mit tudom én, Feltőtóhoz, vagy Tiszatóhoz, mert a Tiszatóhoz azt mondják, hogy most nagyon jó, uh-huh, és nagyon jó vendéglátási lehetőségek vannak, azt talán beszéltük is, hogy érdemes lenne lemenni. Legalábbis mi főnökömmel beszéltük, hogy egyszer elmegyünk körbetekerni, de hát aztán jött némi koronavírus, és ezt körbe írta meg, megfelülírta.
Én azt a megoldást választottam a bicikli szállítására, hogy vettem egy másik autót, amire kényelmesen fölfér a bicikli. Ezt nem tanácsolom nektek, szóval ez gazdaságilag nem egy racionális döntés volt. De a Tiszató körbetekerés az baromira jó ötlet. Szerintem nagyon király a körbeút, azt hiszem olyan 65-70 kilométer a kisebbik kör, a nagyobbik meg 110, és végig síkon lehet menni. Meg lehet állni a Tiszató partján is, vannak közben kis büfék, ahol lehet inni egy rádlert, azt lehet tovább tekerni. Szóval az tényleg nagyon-nagyon feelinges. Én meg körbe tekertem többször is, és bármikor mennék újra, és elindulnék. És hogyha nem ilyen nagyon-nagyon csúcs szezonban mész, akkor igazából senki nincsen. De tényleg nem jön szembe biciklis. Míg hogyha a Balatonhoz elmész mondjuk tavasztól ősz végéig bármikor, akkor tuti, hogy lesz szakasz, ahol tömeg lesz, és nem tudsz nyugalomba biciklizni. Én meg nem szeretem azt, hogyha tömegbe kell.
Hát még ráadásul a Balatonnál szól a bicikliút is, tehát hogy így annyira elhasznált, és tele van mindenféle ilyen gyökerekkel, mármint hogy nem ringes gyökerekkel, hanem a fáknak a gyökerei felnyomták a betont, és annyira gáz rajta közlekedni, hogy hihetetlen. Úgyhogy abszolút én így nem javaslom. Vagy legalábbis amiket én látom belőle, az nem egy kényelmesen közlekedhető az én biciklimmel. Tehát most nyilván egy 8-9 bárra felfújt kerekű fixivel nem ideális. Lehet, hogy egy ilyen balonosabb gumival, meg teleszkóppal jobb. Azt nem tudom megítélni. Olyan dolgokon nem ülök általában.
Mondjuk kezdésnek meg a Velencei tó a legjobb. Az közel van mindannyiunkhoz. Igazából egy délutánba kényelmesen belefér a körbetekerése, és nem is megerőltető. Az ilyen sportprogram értékkel is bírhat, hogyha jó tempósan körbetekered, és végig tökre jó bicikliút van.
Ez a nem megöltetőt, ezt tudnám cáfolni, mert hogyha én vezetek és én navigálok, akkor az hirtelen tud megöltető lenni, mikor felmegyünk a Sukarói dombságra, mert úgy gondolom, hogy arra kell menni, és mindenki más meg hisz nekem. Úgyhogy ez azért én tudtam embereket bevinni a kellemetlen helyzetbe és a hirtelen emelkedőkbe, úgyhogy mindenki azt mondta, hogy ez egy laza kör, és nekem is annak tűnt, azt amikor le kellett szállni és tolni a biciklit, akkor néztünk, hogy biztos, hogy itt kell menni. És hát biztos, hogy nem ott kellett menni, úgyhogy, és ráadásul akkor még volt GPS-em, ugye most már megint nincs túl a GPS-em, de ez viszonylag rövid életet élt meg, de szerencsére a gazdasági mikroközösségünkben segítenek az ilyen problémákon. Bence, az nálad kötött ki. Hogy érzed, mennyire vagy elégedett vele, vagy mennyire nem váltotta be reményeidet?
Én azt kell mondjam, hogy ez tökéletes vétel volt. Nekem pont erre volt szükségem. Egy ilyen eszköz szerettem volna, hogy kirándulás, túrázás közben ne a mobiltelefonomat kelljen előveszegetni, alkalmazást elindítani, stb., mert egyrészt nem szeretném, így is túl sokat van a kezembe a telefonom, meg bármilyen ilyen képernyőidő, tudom, a navigáció is az, de hát az céleszköz, azon megy a navi, ott van folyamatosan a térkép, elég ránézni, nem kell kibekapcsolgatni, feloldani a telefont, belépni az alkalmazásba, ha valamiért bezáródott, megvárni, míg újra betölti az útvonalat, vagy bármi egyéb, nekem tökre bejött. Én tényleg pont erre vágytam, hogy így működjön. Kicsit féltem az érintőképernyőtől, hogy, az rontani fogja a használati élményt, de szerencsére nem. Elég jó az érintése, szóval hogy ne ezt a régi PDA-t képzeljétek el tudod, amit még meg kellett nyomni a kijelzőt szó szerint, hanem ez tényleg gyors, és a menübe is gyorsan reagál, a térképen való navigációra is, vagy navigáció során is tök gyorsan lehet vele menni jobbra-balra, kizúmolni, bezúmolni. Szóval szerintem ez tök jó vétel volt, én elégedett vagyok vele. És te a hátit azt tesztelted már?
Teszteltem, de még csak városi körülmények között, tehát hogy még csak itt Pesten belül megpakolva mászkáltam vele, de ott abszolút ideálisnak tűnt. Viszont még a navigációhoz, nekem az eladás oka az volt, hogy amikor legutóbb voltunk túlhelyezni, akkor így nem jelzett, nem szólt, hogy ha-hó, biztos, hogy túlhelyezol? És simán lemérte a Budapestig történő autóutat is túlhelyezásnak, tehát nem tűnt fel neki, hogy ha-hó, itt most 110-zel haladunk, vagy 130-al autópályán, és engem ez mérhetetlenül felcsesz, hogy ennyi intelligencia nincs a szoftverbe, hogy itt akkor most ő dob egy pauszt, vagy valamit. Biztos, hogy be lehet állítani, de nekem annyira nem volt user-friendly a Garminnak ez az egész felülete, meg mindene, hogy úgy voltam vele, hogy nom, akkor én ezt így kihagyám, köszönöm, inkább viszek pótaksit, és a telefont cseszegetem tovább, vagy nézem a jelzéseket. Úgyhogy hát nekem ez a második csalódás volt a Garmin termékekben, úgyhogy remélem nem lesz harmadik, mert kezd kicsit a pénztárcám sajogani tőle, hogy így megveszem a cuccokat, aztán eladom.
De ezzel Bence jól jár.
Így.
Örülök neki.
Így. Ez szerintem minden vásárlásnak egy nagyon fontos hozadéka, hogy legyen olyan, aki a végén jól jár. Aki új eszközt vesz, az mindenképpen szopni fog, és amortizációval tudja csak eladni. Jó, persze vannak dolgok, amiből pozitívan lehet kiszállni, de az elektronikai eszközök jellemzően nem azok, amiket nagy nyereséggel lehet majd a végén értékesíteni.
Pedig nagyon sokan megpróbálják. A fényképezőgépes használt piac tele van szerintem még mindig túlárazott dolgokkal. Rettentően túlárazott dolgokkal. És az az igazság, hogy itt is működik ugye a jó öreg szabály vagy törvény, hogy hát ugye minden annyit ér, amennyit megadnak érte. És úgy tűnik, hogy még mindig tényleg megadják érte azt, amit általában az eladó kér, mert megveszik az emberek. És számomra ez még mindig nagyon furcsa.
Figyelj, ez érdekes, mert sokan úgy vannak vele, hogy oda mennek a használt piacra, és a használt piacon tutira olcsóbb lesz. És ezért meg se nézi az új piaci árát, hanem benne van abban a hitben, hogy a használt piacon olcsóbb, és meg fogja venni. És ez...
Oké, de mondjuk egy 70 éve gyártott fényképezőgépnek nincs új piaci ára, szóval...
Annak nincs, de most ugye nem emeltük ki direkt az analóg piacot.
Van más is.
Hogy ne lenne. És én azt gondolom, hogy emiatt lehet az, hogy fönnmarad az ára, nem?
Meg hát ugye megy fel. Ez is egy tök érdekes dolog, hogy most már nem csak az analóg film vagy fényképezőgépeknél látom, hanem digitálisnál is. Nekem több mint 5 éve volt egy Fuji X100-asom, az eredeti X100-as gép. Én arra tisztán emlékszem, hogy 90 000 jó magyar forintért vásároltam, és egyébként hál' Istennek 90 000 forintért el is tudtam adni, 4 vagy 5 éve, és ha most fölmész netre, bármelyik használt piacot megnézed, 100-110 000 forint körül vannak. Tehát ami azt jelenti, hogy nemhogy csökkent volna az ára, de még mindig apránként egy kicsit lehet rajta keresgélni. Tehát ha én is adtam volna el, akkor most egy 20-assal többet érne, 5 éves plusz korral. Tehát érdekes, fura.
Nem biztos, hogy az 5 évet megéri várni a plusz 20 000 forint miatt, mert az éves szintre lebontod, akkor az nem annyira sok azért. 4 000 forint egy évre, azt lebontott hónapokra, 5 évig ott porosodott, és a pénz az meg közben olyan sokat romlott. Jó, nem 20 000 forintnyi, de azért az is veszített értékéből. És ezt nem lehetett előre megjósolni a Fuji fényképezőgépek 5 évvel ezelőtti eladása során, hogy ennek az ára meredeken emelkedni fog, mert most tényleg ezek az APS-C szenzoros fix lencsés, vagy cserélhető lencsés Fuji gépek, ezek nagyon-nagyon jól tartják a használt piaci árukat.
Igen. Hát most jelen pillanatban sajnos, de amikor én is eladtam őket, ugye én már 3 ilyen gépet vettem és adtam el. Eladásnál ez egy pozitív dolog, hogy még ki lehet belőle csikarni. De tényleg érdekes. Érdekes.
Itt az bukik rajta nagyot, aki megveszi újonnan, és azt nem is értem igazából. Jó, hogyha mondjuk el tudja számolni valahol, vagy neki nagyon-nagyon fontos az, hogy egy garanciális gépe legyen, akkor oké, vegye meg. De ezt nem értem, aki hobbi fotós.
És újonnan megveszi
a készüléket. Szerintem az kimondottan pazarlás.
Abszolút, ezzel totál egyetértek.
Nem is vettem még sose újonnan fényképezőgépet.
Én sem. De a legelső fényképezőgépem egy Nikon D3002. Azt újonnan vásároltam. De azóta csak használt.
Hát az újonnan vásárolt fényképezőgépnek az egyetlen vonzereje talán a hobbisoknak, hogy lehet részlete venni. Használtat nem. És ugye sokan vesznek így fényképezőgépet, én is így vettem a D7000-et, és egyébként nem bántam meg. Tehát hosszú évekig jó volt, sokáig használtuk. Aztán most sokat használja más, és ez így szerintem tök oké. Tehát ez én nem látom értelmét, hogy ha megvan mondjuk az a pénzed, akkor is miért egy elavult technológiát vegyél, hogyha mondjuk te nem feltétlen akarsz egy régébibe beletenni. Tehát most, hogyha belegondolsz, azért évről évre a digitális fényképezőgépek, jó, mondjuk most már talán nem olyan rohamos léptékben, de azért egy 5 éve ezelőtti középkategóriás gép, meg egy mostani közép azért mérföldekre van szerintem.
Kérdem tisztelettel egy hobbistának, mi szüksége van egy idézőjelbe téve csúcskategóriás gépre, amikor egy néhány éves fényképezőgép is tökéletesen ki tudja szolgálni a hobbi célokat.
Mert ezt mondják a YouTube-on az influencerek.
Nem csúcskategóriás gépről beszéltünk, tehát hogy azért amit...
Ezért mondom, hogy idézőjelbe téve egy jobb kategóriás fényképezőgépre. És amit te is mondtál, hogy nincs már akkora ugrás az egy-két évvel ezelőtti gépekhez képest.
Oké.
De mondhatod nyugodtan, hogyha nincs igazam, szóval én legalábbis ezt látom, hogy aki professzionális, ott igenis fontos, hogy tudjon venni egy új gépet, ott nagyon fontos az, hogy garancia, mert neki munka múlik rajta.
Meg önmagában az, hogy legyen terméktámogatása. Most én nem tudtam, csak egy research, egy keresgélés miatt akadtam bele, hogy például a Fuji már nem támogatja, sőt be is fejezte a gyártását az X-Pro 1-nek, az eredeti első X-Pro 1-nek, ami nekem volt, imádtam, és most már 7 éves modell, azt hiszem. És egészen addig, amíg életben tartották, ez egy ilyen tök pozitív dolog a Fujitól, folyamatosan adtak ki rá szoftver frissítést, hogy ugye az azóta eltelt időben gyártott új objektívekkel még tudjon együttműködni. De most már én úgy tudom, hogy nincs terméktámogatásuk az első X-Pro-ra, és az egy 7 éves gép. Most feltűnt egyébként egy a használt piacon, csak ezért volt nekem most aktuális. 80 000 jó magyar forintért feltette az úriember, és 3 nappal később már 60 000-ért árulta. Valószínűleg nem talált rá vevőt, és sürgősen el akarta adni, viszont én nagyon az összes létező nyálamat rácsorgattam, olyan szép emlékeket előhozott, és csak kíváncsiságból megnéztem az új, a legújabb modell, ugye az X-Pro 3, az most valahol nem tudom, 660 000 forint környékén van. Tehát így a nagyon sokszorosa a 7 éves modell mai árának.
Hát azért ebbe nem csak az általános technológia fejlődés miatti drágulás játszik bele, hanem ugye nagyon drága lett minden azáltal, hogy a forint euróhoz viszonyított árfolyama.
Jó. Drágák lettek az influencerek.
Igen. Antenna?
Mondjad.
De te azt mondod egyébként, hogy ha a mai fejeddel vennél új, vagy vennél megint digitális fényképezőgépet, akkor újat vennél, vagy használtat?
Hát ha lenne pénzem, akkor újat vennék. És amikor vettem, amikor a D6-10-et vettem, akkor egész erősen eljátszottam a gondolattal, hogy egy új szériás valami Z-t veszek, Z5-öt, vagy valamit. Egyszerűen azért, mert a digitális fotózás, és főleg itt a szenzoroknak a működése, tisztasága, egyebek, az fejlődött annyit, hogy megírja megvenni. Most, hogyha csak arra gondolok, hogy nekem a D7000-es kb. Ugyanazzal a szenzorral volt szerelve, mint a D610, nyilván ez így nem igaz, hiszen egyik az full frame volt, másik az kroppolt, de alapvetően ugyanaz a korosztály volt, tehát ugyanabban az időben jöttek ki nagyjából, és megnézve annak a működését a D7000-esnek, meg a D610-nek a működését, teljesen más, tehát sokkal inkább lehet sötétebb helyzetben is képet készíteni, sokkal szebb képeket lehet vele készíteni, sokkal gyorsabb az autofókusza, pontosabb az autofókusza. Na most, ha megnézel egy új gépet,
az sokkal kevésbé érzem azt, hogy hibázhat valaha is egy fotózási helyzetben, és én úgy érzem, hogy ha te amatőrként elmész fotózgatsz, és hobbistaként fotózgatsz, nagyon el tudja venni a kedved a fotózástól, hogyha a képeid szarok lesznek. Főleg úgy, hogyha nem tudod, hogy miért lesznek szarok, és nem tudod javítani. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minél korszerűbb egy géped, és nyilván amikor már az van, hogy nem tudod kezelni a gépet, az egy másik történet, tehát tud kezelni, tanuld meg kezelni, de én úgy gondolom, hogy igen, ha vennék digitális gépet, és meg lenne rá a pénzem, valószínűleg újat vennék, igen.
És ugyanúgy simán belevágnál azt, hogy részletre megvenni a gépet?
Nem hiszem. Tehát, hogy ez azért nem jó ez a gondolkodás, mert hogy nem fotózok digitálisra annyit. Tehát, hogy érted, nem tudom, mióta nem láttam a digitális gépem konkrétan. Viszont amikor meg kell, akkor meg tök szívesen használom. Tehát amikor ilyen családi fotózások vannak és olyasmi, akkor nagyon szívesen használom. Amikor így nem sajnálom ellőni a képeket, tehát analógra azért nem tudok olyan gyorsan, főleg egy gyereknek a fotózása, aki ugye mozog, azért analógban nem tudod úgy lekövetni, meg nem is éri meg úgy lekövetni. Úgyhogy én tök szívesen fotózok digitálissal, de a hétköznapokban nem része az életemnek a digitális fotózás, sokkal szívesebben fotózok analóggal, szívesebben hívom elő, sőt, ahogy Gergő, úgy én is gondolkodom azon, hogy a nagyítás felé is elkezdek kacsingatni, bár ez nagyon messze van még ez a kacsingatás, de hogy így megfordult a fejembe, hogy akkor lesz igazán, hogy is mondjam, enyém a buli, hogyha a kezem között megjelennek a fényképek. Tehát nem csak az, hogy a negatív, bár ez is egy hatalmas élmény egyébként, és még mindig nagyon élvezem, bár most is vegyszerszagú a kezem, nem tudom hányszor mostam kezet, meg fertőtlenítettem meg mindent, de hát az a lugós, vagy nem is lugós, de az a fura szagú vegyszer ott van, utána meg egy másik helyén a kezemnek, meg a fixernek a kicsit savasabb illata, tehát hogy nem tudom, ez egy olyan élmény, mint nektek a nem tudom, házépítés, meg a buzulás a fával, meg egyebekkel. Nekem ez a fotózás sokkal inkább elkapott most, és megtart mai napig, mint a digitális fotózás. Úgyhogy így nézve nem tudnám neked azt mondani, hogy most én, hogyha vennék gépet, akkor vállalnám el részlete fizetést bármilyen módon, vagy sem. Tehát most nem kell részletfizetésre gondolkodjak, mert nem kell olyan értékű digitális gép.
Ezt csak azért kérdeztem meg, hogy itt az elveken közben így gondolkodtam, ugye, hogy Gergő Weinebbel előre tervez, előre büdzsézi, és azt mondja, hogy mondjuk ő betervez egy fényképezőgépet 2021. szeptemberére, és akkor addigra meg lesz a pénze, vagy hogy Antenna azt mondja, hogy ő venne egy digitális fényképezőgépet, de megveszi most, és majd kifizeti 2021. szeptemberéig. Csak így ezen agyaltam, azt kíváncsi voltam, hogy...
De ismersz, Bence, nekem nincsenek elveim, tehát, hogy...
Nem rossz egyébként, szerintem lehet igenis jó kihasználni az új eszköznek akár az ilyen áruhitel kedvezményt. Én volt egy időszak, amikor a cetelem nagyon nyomta, hogy hitelkártyával vásárold meg, mert akkor gyakorlatilag azonnal 10% a termék árából leugrik. A Média Márttal csináltak nagyon sok ilyen akciót, és ha belegondolsz, ha megvan rá amúgy a kereted, akkor ez nem egy rossz deal, hogy oké, belemész, megveszed a hitelkártyával, jóvá írják a 10%-ot, utána pedig azonnal a teljes összeget visszatéríted, és akkor gyakorlatilag megvolt a kedvezmény. Én ezt csak onnan vettem észre, hogy azokban az időkben, amikor ez nagy divat volt a Média Márttal, meg a cetelemmel, hogy megszaporodtak bizonyos termékekhez, mondjuk a kitobjektívek a használt piacon. Mert ugye mindenki megvette így olcsóbban a gépet, és a hozzájáró kitobjektívet meg szórták ki a használt piacon.
Ez is egy tökre jó módszer, de amit említ, az egy szintén egy tudatos vásárlói magatartás. Szóval, hogy azért veszed föl a hitelt, idézőjelbe, hogy a végén te majd jobban járjál. Azért ez a hitel, az ilyen lakossági hiteleknek, amikor fogyasztási cikket vásárolsz, ami nem fog neked pénzt termelni, az emberek szerintem ilyen 0,001%-a gondolkodik el ezen, hogy oké, ezt megveszem hitelből, mert akkor kapok rá 10% kedvezményt, és így a végén majd jobban fogok kijönni, nem készítenek ilyen kalkulációt az egésznek a végbemenetelére, az meg ugye a jelen pénzügyi helyzetben meg egyáltalán nem jöhet szóba, hogy az a pénz, amit kifizetnék a termékre, valahol máshol majd többet fog termelni, mert a bankpiacok jelen helyzetben most nem így állnak.
Nekem volt egy fotós cimborám, aki ezt még megtetézte azzal, hogy biztos ti is láttátok, a nagyobb gyártóknak vannak ilyen pénzvisszafizetési akciói.
Igen.
Amikor ugye gyártói szinten, ha te igazolod, hogy vásároltál az akcióban résztvevő eszközökből, akkor ők bizonyos százalékát visszatérítik. És volt egy ismerősöm, aki ezt a kettőt egyben is kihasználta. Tehát a cetelem hitelkártyás 10% plusz még a gyártói visszatérítés, és így valami tényleg egy pofátlanul jó összeget sikerült kialkudnia, gyakorlatilag egy teljesen új szalon eszközért.
Hát ilyen most volt a Nikonnak a Z6-2 bemutatójánál, hogy ha beviszel bármilyen Nikont, akkor kaptál 70 000 forint jóváírást. Hát ez a szívem fájdult meg, amikor így elmesélték a podcastes srácok, hogy ők emiatt elmentek az F8-ba, vettek valami régi analóg Nikont, és leadták, és így nem tudom, ez kicsit ilyen bazd meg, tehát, hogy nem áll, tehát, hogy értem, hogy 70 000 forint, meg tök oké, csak akkor is az egy régi gép, aminek van egy, nem tudom, egy szelleme, egy valamilyen, és most csak azért, hogy egy donor legyen, vagy egy ilyen hulladék legyen, ezért leadják. De hát mindegy, hát nyilván a gazdasági dolgok azok viszik elő a világot. Persze, tehát a gyártóknak ezek a kedvezményei vagy dolgai, ezek tök jók. Sajnálom, hogy azért az Apple nem feltétlen, illetve de ő Apple is csinál ilyet, hiszen leadod az iPhone-t, meg egyebeket, akkor kapsz érte pénzt.
Ja, itt van egyébként semmi. Az iStyle is csinál ilyen visszavételt, vagyis hogy beszámítják. Jött is tőlük hírlevél, hogy most vegyek Apple Watch-ot, mert hogy a régi eszközön most 15 000 forinttal többet ér. Felmentem az oldalukra, megnéztem a kis formon, hogy az én, nem tudom, 4-5 éves Series 1-em amúgy mennyit ér beszámítva. Tippeljetek.
5500 forintot.
15 000.
Ó, a mindenit.
Bizony. Két nap múlva mondjuk megadta magát, úgyhogy felpuposodott az aksia, képzeljétek el.
És vettél helyett a másikat? Vagy valami?
Persze, muszáj volt, mert annyira hiányzott, hogy legyen valami a kezemen.
Képzeljétek csak. És vettél te is egy Garmin Fenix, Fast Runner, Solar 2, GoPro, akármit?
Igen, napelemes, és ilyen kis apró mókusok futnak benne, és ők hajtják a kereket, hogy legyen áram. Csak annyit akartam mondani, hogy így úgy vettem észre, hogy így nagy lendülettel mentem, nem tudom, a fürdőbe, és ahogy így lóbáltam a kezemet, éreztem, hogy valami így lafog a kezemen.
Hozzácsapódott a vége.
Nem, hanem hogy talán nem túl szoros a szíj, vagy nem tudtam, hogy mi ez, és ránéztem az órára, és így tényleg a kijelző így lehajlotta a tokról, csak ugye a benne lévő kábelek, vagy nem tudom micsodák tartották ott. Eredetileg azt hittem, hogy csak elengedett a ragasztás, nem tudom, itt tényleg lassan egy 5 éves eszközről van szó, de aztán így többen mondták, hogy lehet, hogy az a zaksi volt, úgyhogy leemeltem a fedlapot, belenéztem, és tényleg szépen felpuposodott az a pici akkumulátor, ami benne volt, és lenyomta, vagy kinyomta.
Akkor igazából egy több természetes folyamatba halálozódott el a készüléked?
Hát nem tudom, hogy ez mennyire természetes, hogy egy 5 éves eszköz. Ez olyan, mintha az itt mellettem lévő iPhone 5-es egyszer csak felpuposodna és kipukkanna, nem? Tehát azért ezt mégse várjuk el egy eszköztől. Mm. Ennél csendesebb halált. Tehát inkább akkor sötétüljön el, vagy nem tudom.
Mm. Az aksi fizikája miatt ugye bizonyos ciklusra van tervezve az egész. És ezért mondom, hogy ez benne van a pakliba. Szerintem már sokkal több töltési ciklust kiszolgált a benne lévő akkumulátor, mint amire az Apple egyébként tervezte, hogy majd ennyi ideig fogják használni az emberek. Na de mi lett helyette?
Úgy 2 napig ugye el voltam nélküle, gondoltam, megnézem, hogy mennyire hiányzik. Aztán végül csak azt vettem észre, hogy a megszokott mozdulatok közben önkéntelenül ugye ránéznék az órára, vagy hiányzik az értesítés, hogy meetingre kell mennem, vagy nem tudom, most tényleg rengeteg példát lehetne sorolni. Úgyhogy végül úgy döntöttem, hogy akkor nem megcsináltatom, vagy nem csak megcsináltatom, ezt inkább így mondom, mert tervben van, hogy kicseréltetem benne az akkumulátort, nem egy vészes költség. Szerintem egy 20-asból ki lehet hozni. és miért ne leálljunk bele életet, hogyha még lehet, hát ha valaki utána még tudná használni. Viszont a kora meg a bajai miatt akkor úgy döntöttem, hogy ez az a pont, amikor upgrade-elek. Úgyhogy egy eset, beszereztem, és akkor most azzal operálok.
És? Látsz vagy veszel észre bármi különbséget?
Nagyobb a kijelzője.
Ennyi? De ilyen, neked voltak már ugye ilyen sebességbeli problémáid is.
Voltak, nagyon sokat tudod gondolkozni bizonyos dolgokon. Úgyhogy igen, tehát az tényleg az mondjuk észrevehető, hogy újra a régi sebességen működik, bár ezt úgy, ez az elvárás, mert ez a régi is így működött újkorában. Úgyhogy igazából az egyetlen olyan változás, ami ilyen pozitív, az a nagyobb kijelző, amit már mint így pozitívként tudok megélni.
De nagyon hamar megszokja a szem a nagyobb méretű kijelzőt, és utána nálatok ugye a háztartásban legjobb tudomásom szerint van egy 3-as?
38 millis.
Ugye? Aminek kisebb a kijelzője. Próbáld már ki, hogy egyszer fölveszed azt, és így ránézel, és hogy mennyire tűnik kisebbnek. Ja. Mert ugye jelentősen nem kisebb, csak ilyen hát kicsit optikai csalódás is, meg a lelkedbe tudod, hogy ez bizony kisebb méretű.
Igen, igen. Illetve az aksi idő, azt azért tényleg kiemelném, hogy sokkal ritkábban kell tölteni, és én alszok is most az órával, tehát nem veszem le éjszaka.
Ez egyébként nem ilyen szar férfi duma, hogy azért nem számít a méret, mert úgyis megszokja a szemed? Mert hogyha ez így működik, akkor ezt így beveszem, tehát, mert hogy ezt így bevezetem.
Nem mindegy, hogy beveszed vagy bevezeted. Azért elég jelentős különbség.
Nézőpont kérdés.
Igen. Igen, 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 igen.
Amúgy itt is érdekes az ár, ugye, hogy azért a 6-os széria meg az SE között azért árban is egy elég nagy lépés van, közel 60, ha azt hiszem, igen, 60 ezer forint tért kínálna valamivel többet a 6-os, de úgy néztem az funkciólistát, hogy nincs olyan dolog, amire nekem szükségem lenne, vagy ne tudnék élni nélküle. Egy kis fejtörést még azért okozott, hogy az 5-ös és az SE között mekkora a különbség, de aztán végül az SE győzött. Nekem bőven elég volt, hogyha hoz mindent, amit az eddigi tudott, újra régi erővel, tehát akkumulátoridőben és sebességben. Úgyhogy szerintem egy jó döntés volt, csak bízom benne, hogy ez is legalább ennyi időt ki fog szolgálni, mint az előző.
Na, a királyság, én nagyon örülök neki, hát hogyha kicsit kényszer miatt is, de leváltottad az órádat, mert ez nálad már régi téma volt, hogy effektív nem tudod semmire használni, ami kijött újdonság, mert annyira lassú, nem is bír ki már egy napot az aksia. És most, hogy jó élményed van az új órával, és nem bánod a vásárlását, hanem azt mondod, hogy érdemes volt váltani.
Ja, abszolút.
A következő majd az lesz, amikor nem tudod kivenni a füledből az AirPodsot, mert annak is felpuposodik az aksia, és beszúrul a füledbe.
És belefolyik.
Az lesz a csúnya világ, amikor olmat öntenek a füledbe, de igazából csak az AirPods folyod bele. Egészségtelen az is. Nem mondom egyébként, hogy kívánnék nektek jó étvágyat így az este végére, mert ugye 18 óra 12 perc van, antenna már nem ehet.
Hát én nem is fogok, de hát még nektek lehet jó étvágyatok.
Lesz is.
Van 45 liter alaplevem, úgyhogy szerintem lesz jó étvágy.
Jézusom, ezt infúzióval fogod betolni?
Hát infúzióval, rektrálisan iszom közben, mert ez másként soha az életben nem fog elfogyni.
Nálatok ezt nem hiszem egyébként, mert mint hogy legendásan sok alaplevet fogyaszt, azt hiszem nekem még ott van, nem tudom, több mint a fele talán nálatok, és még a fogyasztóba lévő se fogyott el, szóval most kicsit így megösszakolom magam, és én is aktívabban elkezdem ezeket elhasználni, mert hát tényleg írdatlan mennyiség van belőle.
De amikor láttam, hogy ez kicsit több lett a tervezetnél, akkor így elkezdtem írni mindenkinek, hogy Antenna, rólad tudtam, hogy nincs hely, a tiétek nem fogy. Jó, jött Gergő, adja helyet a fagyasztódba. Erre Gergő visszaír, sorry, mi tegnap főztünk, fullon van a fagyasztó. Jó, írok Bálintnak, Bálint, van hely a fagyasztódba? Ő csak ennyit kérdezett vissza, mennyi hely kell? Mondom, ő lesz az én emberem.
Nagyon jó.
Írtam a Domának is, meg Norbinak is még, és így már mint akit tudtam, hogy Vácról hazafele útba tudok ejteni. A Doma lecsúszott róla, későn válaszolt, a Norbi és a Bálint volt aki válaszolt, hogy mennyi kell Norbi kisebb számot írt, mint a Bálint, így a Bálint nyerte meg az alaplevet. Készítettem egy Excel táblát, hogy így kinek adjam.
Helyes, helyes.
Mert
te egyébként ezeket így bérbe adtad, nem? Tehát, hogy igazából csak elhelyezted a cuccot, az anyagot másoknál, aztán majd, hogyha fogy otthon, akkor mész utána.
Hát figyelj, én azt csináltam, hogy amiket bérbe adtam, azokba tettem egy-egy csepp ricinus olajat. És a ricinus olaj semlegesítőt meg magamnál tartottam, hogy amikor visszahozzuk, akkor tudjam semlegesíteni, és ugyanúgy meg tudjuk inni. Egyébként Bálint már reggel írt. Tegnap este adtam neki oda, de máma reggel már írt, hogy
elfogyott.
Nagyon király volt az alaplé, szóval lehet, hogy ez a ricinusos sztori nem jött be.
Nincs is jobb egy jó húslevesnél reggel.
Hát, vagy ő már hozzászokott a ricinus olajhoz.
Az is lehet. Na jó van, húzok hazafele. Szavaztok.
Húzzá. Sziasztok. Sziasztok.